Állj meg, vesd le a te sarudat, mert szent ez a hely. Jöjjünk most így az Úr elé, hogy megállunk és levetkőzzük, levetjük mindazt, ami nem Isten elé illik, ami esetleg még ott van az életünkben, hogy aztán tudjunk rá figyelni és meghalljuk az ő hangját. Urunk, köszönjük neked azt, hogy igen, látod a hétköznapjainkat, látod az életünket, a szívünket, látod azt, hogy mennyire szennyezett a mi ruhánk, de tudjuk, hogy te szent vagy. És most, amikor eléd jövünk, és megállunk előtted, Uram, alázattal, szeretnénk úgy megállni, mint ahogy Mózes megállt az égő csipke bokor előtt. Levetkőzni a régi rongyokat, a piszkos ruhákat, az énünket, és úgy állni előtted, Uram, hogy fölruház, hogy megszólíts. Várjuk azt, Uram, hogy ezen a délelőttön és a te igéden keresztül is taníts, bátoríts és erősíts minket, mert szükségünk van rá, Uram, és mi nem tudunk más tenni és mondani, mint elismerni a te nagyságodat és szentségedet, Uram, és együtt hallelujázni és együtt énekelni a mennyei sereggel, hogy szent, szent, szent az Úr, a seregek ura. Uram, add, hogy ez a szentség ne csak itt fizikálisan, ne csak itt a gyülekezetben legyen, hanem szent legyen, megszentelt legyen a mi életünk a hétköznapjainkban is. Áld meg most így bennünket, Uram, és árasz ki a te lelkedet, a te igét értelmezésénél, tanulmányozásánál. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy itt lehetünk, és hogy meg akarsz szólítani bennünket. Legyen ez így, Uram, tedd áldottá közös együttlétünket most. Amen. Keressük meg a Bibliánkban Nehémiás könyvét. Nehémiás könyvének a 6. fejezetéből fogok olvasni méghozzá 2 verset. A 15-ös és 16. verset. Tehát a Nehémiás könyve 6. fejezet, 15. és 16. versét így hallgassuk. A várfal Elul hónap 25-ére 52 nap alatt készült el. Amikor ezt meghallották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, és nagyot estek saját szemükben, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghez vinni ezt a munkát. Emberi hiúságunkból adódóan szeretünk pozitív dolgokat hallani, szeretünk sikertörténeteket olvasni, sikerfilmeket nézni. Szeretjük azt, hogyha egy filmnek a végén, vagy egy történetnek a végén, azt olvashatjuk, mint a mesében, hogy minden szép és jó volt. És alapjában véve én azt gondolom, hogy ha úgymond jó hírt, evangéliumot akarunk hallgatni, akkor elég nekünk csak ezt a 2 verset elolvasni, és hallelujázhatunk, és mondhatjuk azt, hogy jaj, de jó, milyen szép, milyen jó Istennel lenni, mert Isten, amit eltervezett, az véghez vitte. Csak az élet sajnos nem ilyen, hanem az élet megmutatja azt is, hogy hogyan lehet ezt elérni, és ez is egy jó hír lehet számunkra, mert amikor ott vagyunk a szürke hétköznapjainkban, és nem ezeket a dolgokat tapasztaljuk meg, amikor azt látjuk, hogy nem csak sikerről szól az életünk, nem csak arról szól az életünk, hogy minden rendben van, hanem vannak bukások, vannak problémák, vannak esetleg olyan időszakok, amikor félelmek vesznek körül, amikor akadályokba ütközünk, amikor nem tudunk előrébb menni, és akkor ilyenkor megtorpanunk, és fölteszük azt a kérdést, hogy hol van az Isten? Hol van az az Isten, akit én imádok? Hol van az én Uram? Ha az egyéni személyes életünkkel kapcsolatosan párhuzamot vonunk az igéből, akkor gyakorlatilag ezt a szakaszt mondhatnánk azt is, hogy ez egy hívő embernek a zárását jelenti, az ő életének a végét jelenti. Elkészült a nagy mű. Amikor megtérünk, és elkezdünk Istennel járni, akkor azt gondoljuk, hogy már célba is vagyunk. Innentől kezdve nem lesznek gondok, problémák az életünkben, megszűnnek ezek, hisz most már Isten gyermeke vagyok, és Istennel járok. De igazából valójában nem így történik, mert ez nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdetét jelenti, az Istennel járásnak a kezdetét jelenti, amelyben Isten előre mutat, és Jézus Krisztusban megmutatja, hogy mi a cél, hová kell megérkeznünk. És elindulunk ezen az úton. És amikor beérünk a célba, akkor azt mondja Isten, jó van, Jámbor és hű szolgám, megérkeztél. Most már rendben vagy. Már levetkőzted azokat a dolgokat, amelyek téged hátráltattak abban, hogy velem közösségben légy. És ezt az állapotot szeretnénk elérni. Ebben az állapotban szeretnénk lenni a hétköznapjainkban is. Csak testvéreim, Isten arra hívott el bennünket, hogy végig is menjünk azon az úton. Azon elmérkedtem és gondolkodtam, és valakinek a felvetésén elgondolkodtam azon, hogy ha Istennek ennyiben tellett, csak szólt és meglett ez a világ, és ami rajta van, akkor igazából ez a várfal építés is meg lehetett volna ugyanígy. Istennek nem volt szüksége arra, hogy emberek építsék ezt a várfalat. Nem Istennek van szüksége ránk. Sokszor úgy viselkedünk, és olyan a magatartásunk a hívő életben és a gyülekezetben, hogy azt gondoljuk, hogy Istennek van szüksége ránk. De ez nem igaz. Ez egy téves elgondolás. Nekünk van szükségünk Istenre. Miattunk épül ez a várfal. És Istennek van egy terve és egy célja, amely által bevont bennünket abba a csodálatos munkába, ami nem csak tervezésről szól, hanem kivitelezésről szól. És amikor Isten megteremti az embert, és megteremtett téged és engem, és azt mondta, hogy elhívlak téged, hogy az én gyermekem légy, akkor egy munkának a kezdetét jelentette ez. És haladunk az építkezéssel egészen addig, amíg el nem készül. Amíg Isten azt mondja, hogy kész, elvégezteted. Mint amit Jézus mondott a keresztrán. Az ő küldetés azzal, hogy ott volt, elvégezteted. Levetkőzte a földi porságtrat, és azt mondta, atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. És Isten az ő erejével föltámasztotta őt, de már nem abban a testben, amiben elköltözött, hanem egy új testben. Az újjáteremtés Istennek a terve az, hogy új emberré legyünk. Megszülettünk egy olyan testben, amiről azt olvasok, hogy ez a szolgaság földjén született. A szolgaként jöttünk erre a világra. És ha egy kicsit mögé nézünk az igének, és megvizsgáljuk, hogy milyen környezetben épül ez a fal, hogy kik építik, honnan jöttek ezek az emberek, akik elkezdték építeni ezt a falat, akkor azt olvasjuk, hogy Babilóniából érkeztek ezek az emberek. Babilónia, ugye a Bibliában, a bűnnek az országa Egyiptommal együtt, nagyon híres volt a kereskedelméről, gazdag ország volt, és gyakorlatilag város volt, és gyakorlatilag, amikor azt olvasok, hogy jönnek az emberek, hogy építsék az Isten országát, az Isten városát, Jeruzsálemet, akkor azt látjuk, hogy Isten megszólítja őket, kihívja őket ebből az állapotból. Abból, amiben benne voltak korábban. És azt gondolom, hogy Isten ugyanígy megszólított, kihívott bennünket a szolgasság földjéről, hogy menjünk ki. Mert ő valami újat akar. Ő egy élő közösséget akar vele, hogy vele együtt legyünk. Tehát azt olvastuk itt a versben, hogy elkészült 52 nap alatt ez a várfa, de menjünk még egy kicsit vissza, hogy hogy készült ez? Hogyan jutottak el idáig? És milyen akadályai voltak? Ugye azt láttuk, és arról már beszélgettünk, hogy Nehémiás, kellett egy szervező, kellett egy vezető személy, aki szívügyén viselte azt, hogy miután meghallotta az aktuális híreket Jeruzsálemről, hogy újra fölépüljön a város, az Isten városa. Jeruzsálem történelmileg egy nagyon fontos város, Dávid városának is hívják, pályáztak rá az ókori világban, és nagyon sokan szerették volna megkaparintani, jó fekvésű város, gazdag város, zárójelbe teszem hozzá, hogy mind a mai napig megy a harc, és egy 2-3 héttel ezelőtt nagyon érdekes híradásokat lehetett olvasni Jeruzsálemről, illetve ott a Szikla mecset környéki vitákról, amelyet az UNESCO azt mondta, hogy hát ez sosem volt a zsidóké, és pár nappal korábban, néhány nappal ezelőtt olvastam azt, hogy olyan kéziratokat találtak, amely több mint 2700 évesek, amelyek bizonyítják azt, hogy zsidók éltek abban a városban. Tehát megy a harc, a dulakodás. Felépüljön az Isten országa, vagy ne épüljön fel. Az ördögnek az a szándéka, ugye, hogy lerombolja azt, amit az Isten épített. Már a teremtés történetben látjuk ezt, hogy mihelyest lehetősége volt az ördögnek befolyásolni a teremtést, és ne felejtsük el, hogy egyetlen egy módja volt erre az ördögnek, az ember. Az emberen keresztül tudta az ördög befolyásolni a teremtést. A teremtésnek az állapotát. Mert Isten mindent, amit kimondott és megteremtett, az jó volt. Egyedül az a kapcsolat ment tönkre, ami az Isten és az ember között volt. És az embernek ki kellett menni az édenkertből emiatt. Tehát az ördög próbálja tönkretenni azt, amit Isten újjáteremt. Ugyanígy van az egyéni életünkkel. Amikor Isten megszólított, hogy az ő gyermeke légy, és felajánlotta az új életet, és azt mondta, hogy íme, most már a régiekkel nem foglalkozunk, mert íme újjá lett minden, egy új teremtés jött létre benned, egy új ember vagy, innentől kezdve a gonosznak a célja az, hogy ezt lerombolja és tönkre tegye. Isten arra hívott el bennünket, hogy építsük a várfalat, hogy felépüljünk, hogy lelkiháza épüljünk, hogy az Isten országa bennünk növekedjék, teljessé legyen, egészen addig az állapotig, amíg itt olvastuk a versben, hogy és elkészültek a falak. Ez Istennek a terve és célja, az egyéni lelki életünk. Nem tudom, ki hol tart, hol járunk, milyen rések vannak az életünkben, vagy milyen szakaszok a sikerült már kijavítanunk, de mindnyájan ebben az építkezésben vagyunk egyénileg is. És milyen csodálatos, hogy ahogy így tanulmányozzuk a Nehémiás könyvét, azt látjuk, hogy nem csak egy közös érdek jelenik meg, hanem a személyes. És Isten embereket használ arra, hogy a személyes lelki életünk is növekedjen, épüljön. Éppen ezért mindig azt szoktam mondani, hogy kizártnak találom azt, hogy valaki magányosan élje a lelki életét. Mert Isten úgy alkotott meg bennünket, embereket, hogy rá vagyunk utalva arra, hogy társas lény vagyunk, hogy közösségben legyünk, hogy egyike építse a másikat, hogy az erősebbek hordozzák a gyengébeket. Tehát amikor épül ez a lelki ház, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy Isten adott a környezetünkbe olyanokat, akik segítenek bennünket abban, hogy építsék ezt a házat. És velük együtt kapcsolódunk be a munkában. De ott van a gonosz, aki rombolni akar. És ha a Bibliánk alapján a 6. fejezet 1. versére megyünk, hisz most visszafelé tekintünk egy kicsit, akkor azt látjuk, hogy amikor hírül vitték Szambállátnak, Tobiának, az arab Gesemnek és a többi ellenségünknek, hogy fölépítettem a várfalat, és nem maradt rajta egyetlen résem, csak még ajtószárnyákat nem állítottam a kapukba, ezt az üzenetet küldte nekem Szambállát és Gesem, jöjj, találkozunk Kefirimben, az Ónó völgyében. Ők ugyanis merényletet terveztek ellenem. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel. Nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna a munka, ha abba hagynám, és hozzátok mennék. Négyszer is küldtek nekem ilyen üzenetet, de én ugyanúgy feleltem nekik. Amikor elindulunk ezen a lelki úton, és elkezd épülni lelkileg az életünk, akkor számítanunk kell arra, hogy az ördög ennek nem örül. Ez az egyik dolog. Második dolog, hogy az ördög embereket használ föl arra, a nem tetszésének a kifejezésére, hogy nem örül ennek. Harmadik, föl kell ismernünk, hogy nekünk nem az emberekkel van problémánk, hanem azzal a szellemiséggel, ami mögötte van. Amerre Pál apostol azt mondja, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk. Nagyon sokszor beleesünk abba a hibába, hogy amikor támadások érnek minket, akkor az embert látjuk benne, és az emberi kapcsolatot értékeljük, és nem azt látjuk, ami mögötte van, hogy mi a forrása ennek, hogy kitől származik ez. Nézzük csak meg, hogy milyen cselhez folyamodik az ördög, a pusztító. Szambállátról, Tobiáról, Gesemről már korábban is hallhattunk, ugye ezek a környező, portyázó népek, törzseknek a képviselői voltak, Samáriából és mindenféle kis környező részekről, akiknek nagyon is jó volt az az állapot, ami korábban jellemző volt Jeruzsálemre, hogy rések voltak, hogy le voltak omolva a várfalak, hogy szabadon kibejárkálhattak a városban, rabolhattak, pusztíthattak. Nekik ez nagyon jó állapot volt. Most, amikor következik a rendberakás, amikor megtörténik a helyreigazítás. Nagyon érdekes ezt látni az emberi életben, amikor beszélgettek emberekkel, és azt mondja az egyik ember, pontosabban az egyik családtag, azt mondja arról a szeméről, aki megtért, hogy hát igaz, hogy csúnyán káromkodott, igaz, hogy kocsmába járt, de jobb volt úgy, mint most. Jobb volt úgy, mint most. És lehet, hogy ezt látod és tapasztalod a saját életedben, hogy visszagondolsz a húsos fazekakra, és azt mondod, hogy jobb volt régen. Nem volt ennyi bajom. Nem volt ennyi problémám. Nem voltam ennyire kitéve támadásoknak, mint most, mióta az Úrral együtt járok. És ne feledkezzünk el, hogy amikor már ezen elgondolkodunk, Izrael, amikor ezen elgondolkodott, hogy milyen volt régen Egyiptomban, akkor ilyen közel álltak a lázadáshoz, hogy föllázadjanak az Isten ellen, és az ő szolgája Mózes ellen. Tehát ne gondolkodj ezen, hogy milyen volt régen. Mert Isten kihívott, kiszólított abból a környezetből. Ő kivett téged a szolgaság földjéről. Megváltott téged a szolgaság földjéből. Már nem kell, hogy szolga légy. Nem kell a bűn szolgája légy. Hanem légy szabad. Légy szabad. Éld a szabad életedet Jézus Krisztusban. Hogy lehet ezt a szabadságot megélni? Figyeljünk csak ide, ott van Nehémiás, ugye Nehémiás nem tudták rávenni külső eszközökkel, nyomásra, gyakorlatilag mindennek ellenállt, próbáltak már mindenfélét, hogy megfélemlítsék, és nem sikerült, akkor az ördög egy cselhez folyamodik. És az ördög felajánlja az ő barátságát. Ezek az emberek változtattak a taktikán, pontosabban az ördög változtatott a taktikán, és azt mondták, hogy gyere Nehémiás, egy bizalmas beszélgetésre. Gyere, mert beszédünk van veled. És lehet, hogy nekünk így első olvasatra nem mond semmit, hogy mit jelent ez az Ónó völgye, de ha kicsit tanulmányozzuk az Isten igéjét és a leírásokat, akkor megtudhatjuk a leírásokból, hogy ez viszonylag egy semleges terület. Tehát még arról is gondoskodtak, hogy egy olyan területre, egy olyan helyre hívják meg Nehémiást, amelyben nem merül föl a gyanú, hogy őt ott valami érni. És nagyon sokszor tapasztalom és látom embereknél azt, amikor kacérkodnak a bűnnel, és azt mondják, hogy ó, hát ez nem annyira ártalmas. És ártalmatlannak látszó helyzetek, szituációkban azt mondjuk, hogy engedünk. Hát miért ne hallgatnánk meg a másik felet? Hát miért ne engednénk a másiknak? Hát miért ne barátkoznánk a másikkal? Miért ne tolerálnánk a másikat? Testvéreim, fontos megtapasztalnunk és megértenünk Isten igéjéből azt, hogy a bűnnel nem lehet játszani. Nem lehet barátságot kötni. Nem lehet tolerálni a bűnt. Tudom, hogy a mai társadalmi élet erre próbál minket ránevelni, de nem lehet megalkudni. Ne menj bele olyan helyzetekbe, amiről eleve tudod, hogy megalkuvást jelent. Azért, mert ezek csapda helyzetek. Ezek a helyzetek visszájára fordulnak, és az életedre törnek, tönkretesznek. A példabeszédek könyvét szoktuk tanulmányozni hétköznap Diósgyőrben, és nagyon sok tanulsága van a példabeszédek könyvének, amelyben többek között tanít és nevel arra, hogy vigyázzunk, mert a bűnös embereknek, a gonosz embereknek a beszéde olyan, mint a lépes méz. Kívánatos, jól esik, de ánokság van mögötte. Az ördög fölkínál egy hamis barátságot. Ezek az emberek egy hamis barátságot kínálnak föl. És amikor vizsgáljuk az életünket, kapcsolati rendszerünket, nézzük meg, hogy hol, milyen érdekkapcsolatokban vagyunk benne. És ítéljük meg ezeket a kapcsolatokat. Hogy nekünk ebben benne kell lennünk. Isten minket oda helyezett, oda küldött. Mit mond Nehémiás? De én ellenálltam, elküldtem őket, nem foglalkoztam velük. Miért? Mert van egy cél az életemben. A cél pedig az, hogy növekedjen a várfal. Hogy építsük a várfalat. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel. Nagy munkát kell végeznem, és ezért nem tudok elmenni. Tehát látjuk most már az ördögnek a munkáját, hogy az ördögnek az volt a célja, hogy eltérítse Nehémiást attól a szándéktól, amire őt Isten elhívta. Amelyről meg volt győződve, hogy neki ez az élete. Testvérem, ne engedd, hogy az ördög hamis barátságokkal, barátokkal eltérítsen attól a céltól, attól a szolgálattól, amire téged Isten elhívott. mert a válfal felépül nélküled is. De a te életeddel mi lesz? Veled mi lesz? Mind bebizonyosodott, és ugye ahogy olvasuk az ígéket, itt már előre elmondja Nehémiás, hogy sikerült leleplezni ezt a szándékot. Sikerült meglátni, hogy ez a csapda az ő életéről szól. Arról szól, hogy ők ugyanis merényletet terveztek ellenem. Testvéreim, ha ezeket a hamis barátságokat likvidáljuk az életünkből, akkor nem tudnak az életedre törni. Nem esel merénylet áldozatává. Ahhoz, hogy ezeket elkerüljük, nekünk a célra kell figyelni. Mi Isten elhívása az életedre nézve? Mire hívott el téged Isten? Mit akar Isten a te életeddel? A másik, miután már négyszer is megüzente Nehémiás, hogy nem megy, és mind a négyszer ugyanezt felelte neki, akkor Szambalát ötödször is hasonló üzenetet küldött nekem legényével, nyílt levél a kezében, amelyben ez volt írva. A pogány népek között az a hír járja, és Gásmu is mondta, hogy te és a judeak föl akartok lázadni, ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni, sőt, profétákat bíztál meg, hogy hirdessék rólad Jeruzsálemben, király van Júdában. Még a királynak is hírül vihetik ezt a szóbeszédet, ezért jöjj és tanácskozzunk egymással. Amikor nem működik a barátság, akkor jön a rágalmazás. Nézzük csak József életére, milyen hamis barátságot ajánlott fel Potifárnak a felesége. Gyere és háljunk együtt, legyünk együtt, tisztességtelenül. És amikor József ennek ellenállt, akkor megvádolta őt. Tehát amikor leküzdöd az első akadályt a személyes életedben, és lelepleződnek azok az emberek, akik érdekből akarnak veled barátságot kötni, vagy hamis barátságot akarnak veled kötni, hogy megalkuvó légy, hogy eltántorítsanak a céltól, akkor készülj föl arra, hogy ezek az emberek rágalmazni fognak téged, alaptalanul. Három dologgal rágalmazták meg Nehémiást. Lázadó, király akar lenni, és lefizeti a prófétákat. Ugye a lázadás az azt jelenti, hogy függetlennek lenni. Gondoljunk csak arra, hogy mit ír Isten erről a kérdésről. Hogy írja le ezt a Biblia? Azt olvassuk, hogy még a világteremtés előtt volt egy arkangyal, Lucifer, a fény hordozója, aki föllázadt az Isten ellen. Tehát minden lázadás mögött az ördög áll. Az ördög szellemisége áll. Ne védj részt a lázadókkal. Például a Beszédek könyve 24. fejezetében erről is olvashatunk. Tehát Lucifer föllázadt az angyalok egyharmadával az Isten ellen. Mi volt a második? Hogy nem elégedett meg a saját pozíciójával, nem elégedett meg azzal, hogy fényesebb volt az angyaloknál, hanem ő a királyi székre pályázott. Isten akart lenni. Milyen ez a mai világ? Mire neveli a fiatalokat? Mire nevel bennünket? Légy független. Éld az életet. A saját életedet éld. Önállóan. Ne engedd, hogy beleszóljanak. Ne hagyd, hogy mások irányítsák a te életedet. Második dolog. Ne légy tekintély alatt. Neked nehogy megmondják, hogy mit tegyél. Hogy élj. Mit csinálj. Sajnos ez a gondolkodásmód jön be a gyülekezetekbe is. Minden egyes olyan alkalom, amely az elégedetlenséget, a törtetést, az Isten helyét próbálja elfoglalni az életünkben, az mind lázadás és az Isten királyságának a letiprását jelenti. Mit mondott ki a New Age mozgalom? Nincs szükség Istenre, mert te magad vagy az Isten. Benned van az Isten. Érd el, mert te vagy az Isten. És a harmadik, a hamis próféták. Amikor még mielőtt a fogság bekövetkezett volna, láthatjuk azt a küzdelmet Izrael életében, hogy a próféták, az igaz próféták, az Isten prófétái mennyit szenvedtek, és hogyan küzdöttek az ellen, a hamis dolgok ellen, amit az álpróféták, a hamis próféták mondtak, jövendöltek Izrael életével kapcsolatosan. Mert a hamis próféta mindig azt mondja, amit hallani akarsz. És később Isten igéje Pál apostolon keresztül figyelmeztet bennünket, figyelmezteti Pál Timóteust arra, hogy vigyázz, mert lesznek olyanok a gyülekezetben, akik azt akarják hallani. És vigyáznod kell, hogy ne azt szerint prédikálj, ne azt szerint képvisedd az Isten ügyét, az Isten országát, hogy mit akarnak hallani az emberek, hanem te tartsd magad az igazsághoz, az igazi, a valódi evangéliumhoz. Mennyire elferdültek ma az evangélium üzenetei egy-egy keresztény körökben is, de most inkább hadd tegyen fel úgy a kérdést, hogy benned, testvérem, mennyire vagy részrehajló, mennyire tudod Isten igazságát képviselni a saját életedben, a családod életében, akkor is, amikor esetleg a családtagok mást akarnak hallani tőled. Bátorság kell hozzá, hogy kimond az igazat. És azt olvastuk itt, hogy a 8. versben azt olvassuk, hogy én azonban ezt üzentem neki. Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz, csak magadtól találtad ezt ki. Nagyon érdekes, hogy a gonosz hogyan fűzi föl az érveléseit, és próbálja ezt a titkos információt megosztani Nehémiással, hogy belemenjen a csapdába. És próbálja Nehémiásnak a híjúságát meglovagolni, de Nehémiás ezt visszautasítja. Nagyon sok szolgáló ember ott bukik el a szolgálatban, amikor az ördög jön a híjúsággal, a sikerrel. És ahelyett, hogy megalázkodnának a szolgálattevők, az emberek. Nekünk, lelkipásztoroknak, igehirdetőknek ez nagy kihívásunk. És ahelyett, hogy megalázkodnának, fölfuvalkodnak. És már Istennek képzelik magukat. És már olyan dolgokat is mondanak, amit Isten nem mondott nekik. Csak hogy kielégítsék a hallgatóságot. És belemennek varázslásokba, ámításokba, olyan eszközökhöz nyúlnak, ami távol van Isten módszereitől, Isten szent lelkétől. Mit kezdünk ezzel? Tehát készülj föl arra, hogyha nem megy a hamis barátság, akkor lesznek rágalmazások. De te tudd, hogy ki vagy, hogy hol a helyed. Nehémiás tudta, nem véletlenül olvastuk azt pár fejezettel ezelőtt, a második fejezetnek a vége felé, vagy az első fejezetnek a végén, hogy Nehémiás pedig egyes szám első szemében mondja, én pedig a király pohárnoka voltam. A legbizalmasabb embere voltam. Nehémiás tudta, hogy ő kicsoda. Tudta, hogy benne nincsenek ilyen törekvések, nincsenek ilyen szándékok, és ezért visszautasította ezt a rágalmat. És azt mondta, hogy én ezzel nem foglalkozok, hogy ti mit gondoltok, meg mit mondanak az emberek, mert én tudom, hogy mi az igazság. Testvéreim, akkor van gond, amikor az identitásunkat elveszítjük, és nem tudjuk, hogy mi az igazság. Amikor mérlegelünk, hogy most még oldalra, még oldalra álljak, ebbe az irányba, abba az irányba. Hadd kívánjam azt, hogy állj mindig arra az oldalra, amelyen Isten áll. Onnan tudod meg, hogy az ő szent lelke megítél dolgokat. Azt olvasjuk, hogy Isten szent lelke azért jött erre a világra, hogy leleplez, hogy mi a bűn, mi az utálatosság, mi a sötétség. Ha Isten lelke benned van, testvérem, akkor lelepleződnek ezek a dolgok. De ehhez kell az, hogy elcsendesedj. Távol légy azoktól, akik befolyásolni akarnak, azoktól a hangoktól, akik dicsérgetnek, akik nem a javadat, hanem azt keresik, hogy hogyan tudnának megfogni a cselekedeteid által. Azt mondja az Úr Jézus az ő tanítványainak, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától. Mert a farizeusok ilyen emberek voltak, rákényszerítették a népre az ő saját akaratukat. Vallásos emberek voltak, figyeljünk, de azt keresték, hogy miben lehet a másikat megfogni. Pál apostol azt mondja, hogy azok, akik Isten gyermekei, már nem a törvény alatt élnek. Tehát nem a cselekedeteik alapján lesz, vagy nem csak a cselekedeteik alapján lesznek megítélve, hanem az Isten szent szelleme, lelke, aki bennünk van, az fölött áll a törvénynek. A harmadik, hogy ha nem sikerül a barátság, a rágalmazás sem működik, akkor jön a megfélemlítés. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták, majd elmegy a kedvük a munkától. Tehát itt lepleződik le, hogy valójában mi a szándék. Nem az volt a szándék, hogy féltették Nehémiást, és szerették volna megóvni a lejáratástól, szerették volna megóvni az ő életét a merényléktől. Nem erről szól a történet, hanem itt azt olvasjuk, mert azt szerették volna, hogy Nehémiás és az egész júdeiak hagyják abba az építkezést. Hogyan tudom megítélni, hogy mi az, ami nem Istentől van, amikor ilyen helyzetek jönnek elénk, azt kell keresnem, hogy ez fogja építeni Isten országát, vagy nem. Mielőtt mérlegelünk, és azt mondjuk, hogy most nem tudom eldönteni, hogy még úton menjek, vagy még ügyhöz, hogy álljak hozzá, és ha ennyire tanástalan és bizonytalan vagy, akkor mérleged, hogy mi az, ami építi Isten országát. Mi az, ami építi a saját lelki életedet. És lehet, hogy az az út, amely a lelki életedet építi, meg az Isten országát, lehet, hogy sokkal nehezebb, de az célba ér, mint a másik. Nagyon sokan elcsúsznak itt. A könnyű lelki élet megélése, a felszínes lelki élet megélése. És utána csodálkoznak, hogy tönkre megy az életük, hogy hiteltelenné válnak, hogy kiégnek, hogy olyan állapotba kerülnek, hogy azt a kérdést is fölteszik, hogy létezik-e Isten. Mert a könnyű utat választották. A széles utat, amiben ez is, meg az is belefér. Jézus arra tanít bennünket, hogy a keskeny útra lépjünk, a keskeny utat válasszuk, és a keskeny úton menjünk, azon járjunk. Még akkor is, hogyha ez sokkal nehezebb. És egyik kedves énekünk is erre szólít föl minket, hogy keskeny útra lépjen mindaz, aki őt után eped. Tehát, ha megvan a célod, hogy mit akarsz elérni, akkor megvan az út, hogy hol kell menni, hogy melyik úton kell menni. Lehet más úton menni, csak nem abba a célba fogsz beérkezni. Tehát majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készül el az. ezért te erősíts engem, mármint Istennek mondja ezt Nehémiás. Azután elmentem Semájának, Delája fiának, Mehétabél unokájának a házába, akik be voltak zárkózva, és ezt mondta, találkozunk az Isten házában, a templom belsejében, és zárjuk be a templom ajtóit, mert el fognak jönni, hogy meggyilkoljanak téged, mégpedig éjjel jönnek el, hogy meggyilkoljanak. Én azonban ezt feleltem. A magamfajta embernek illik-e menekülnie? Az olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, hogy életben maradjon. Nem megyek. Tehát a megfélemlítést úgy tárták elé Nehémiásnak, mintha az ő életét szeretnék megmenteni. Nagyon sok ilyen ember van, aki szeretné a mi életünket megmenteni. Szeretnék segíteni a helyzeteden. Látom, hogy nehézségeid vannak. Felajánlom a szolgálatomat. Cserébe nem kérek más, csak támogass, csak csináld azt, amit én mondok, és rögtön egy csapdahelyzetben vagyunk. Hány és hány ilyen helyzetről tudhatunk, vagy talán mi magunk is éltünk meg ilyen helyzeteket. Nem akarták. Az ördög felhasználja a meglévő kapcsolataidat is. Azokról, akikre itt olvasunk, valószínűleg Nehémiás rendszeres kapcsolatban állt velük. Profétákról van szó, akiket lefizettek, akiket megvettek. Akik, nézzük csak, hogy milyen tanácsot adnak. Gyere, menjünk az Úr házába, kegyes tanácsok. Látszólag jónak tűnő tanácsok. Mi baj van abban, hogy az úrházába menjen valaki? Egyetlen egy gond van. Ha egy kicsit jobban elolvassuk a törvényeket, ami az Isten házára vonatkoznak, 4 Mózesben, akkor azt olvassuk, hogy Isten megtiltja az egyszerű embernek, hogy az Úr házában legyen. A lévitáknak és a papoknak volt a feladatuk, hogy az Úr házában, a templom belsejében szolgáljanak. Tehát mi keresni valón van ott, ahová Isten nem rendelt. És nagyon sokan kiteszik a lobogót, az Úrért dolgozok, az Úrért csinálom, de olyan helyeken járnak, ahová az Úr nem küldte őket. Testvérem, nagyon fontos, hogy megítéljük, és hogy ne lépjük át azt a határt, ahova Isten nem helyezett bennünket, és legfőképp nem mondjuk azt, hogy az Úrtól van. Mert nem az Úrtól van. Az egyéni törekvés, ugye nagyon jól tudható, hogyha Nehémiás hallgat erre a tanácsra, akkor szembe megy a törvénybe. Direkt módon vétkezik. És azt olvasok a 4 Mózesben, hogy ezeket az embereket meg kellett ölni. Tehát mit csinál az ördög? A saját törvényeddel akar megfogni. Izraelnek a törvényével akarta megfogni. Nem sikerült eltenni, nem jött el arra helyre, ahol a merényletet kitervelték, nem hallgatott ránk, nem használ a rágalmazás sem, nem ijedt meg. Akkor majd az Isten igéjével ítéljük el. A törvénnyel. Testvérem, ne engedd sose, hogy valaki Isten igéjét, az Isten ügyét, országát arra használja föl ellened, hogy eltérítsen attól a céltól, amit te Istentől kaptál. Hadd mondjak egy példát, hogy mire gondolok, és lehet, hogy jobban megértjük egy kicsit. Egy vagy két évvel ezelőtt egy nagyon érdekes dolgot tapasztaltam a gyülekezetünkben. Elkezdtek emberek járni, mindenféle ember. És már túl voltunk azon, hogy megbeszéltük a vezetőséggel, meg úgy a gyülekezettel, hogy szeretnénk, hogyha a gyülekezetünk biblikus maradna, és a Bibliának a tanításaihoz hű maradna, és a tiszta evangéliumot hirdetnénk, és ezért erről szóltak a Biblia órák is, hogy minél biblikusabb legyen az alkalom. És jött egy fiatal ember, Azt mondta, hogy ő beszélni akar velem. Be sem mutatkozott, kezet nem fogott velem, fekete ruhában volt, életemben akkor láttam másodszor, és ő azt mondta, hogy ő beszélni akar velem, mert az Úrnak valami nagyon fontos dolga van velem. És kigyulladt a lámpa bennem, hogy ó, állj meg. Itt van egy ember, mikor elkezdtem kérdezősködni, hogy kicsoda, micsoda, és úgy próbáltam, nagyon szűkszavú volt, de annyit sikerült megtudnom, hogy család élete tönkrement, van 6 gyereke, de nem a családjával él, hogy munkahelye nincsen, akkor úgy bennem úgy előjöttek ezek a dolgok, hogy állj már meg. Most ki ez az ember? Isten ilyen embereket küld, akik hiteltelenek a világ szemében, nem csak a hívők, de egy világ szemében is hiteltelen. Leültem vele egy másfél órás beszélgetésre, amelynek az volt a lényege, hogy ő elmondta, hogy most Isten már új dolgokat alakít ki, és új nemzedék, és új szelek fújnak, és új tanítások vannak, és én vegyek részt egy ilyenben, és engem nagyjá tesznek, és nagy gyülekezetté leszünk. És azt mondtam neked, hogy kedves barátom, ez volt az utolsó beszélgetésünk, én nagyon szívesen leülök vele egy Bibliát tanulmányozni, imádkozni, de ilyen titkos beszélgetésekből nem kérek. El is ment és eltűnt, felszívódott, nem tudom, hogy hol van. 2 ilyen személye volt olyan konkrét beszélgetésen, hogy amikor lelepleztem ezt, hogy ez nem az Istentől van, az egyik úgy fölpattant, hogyha kés lett volna, akkor még lehet, hogy nekem is ugrik. Hihetetlen. Isten arra hívott el bennünket, hogyha tisztességesen, igazságban élünk, és nem a félelmek között, mert ő nem a félelemnek az Istene, hanem azt mondja, hogy ő a szeretetnek az Istene, és a szeretet kiűzi a félelmet. De még szeretekről beszél. Hát nem az ilyen balga dolgokhoz való ragaszkodásról, nem a tévtanítóknak a szeretetéről, hanem az Isten szeretetéről, hogy féld az Urat, a te Istenet, az egyetlen Istent, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből. Tehát ha féled az Istent, akkor kiűzi a félelem, ezt a szeretet kiűzi a félelmet. És ezért lehetett azt mondani, amit mondott Nehémiás, hogy én ebből nem kérek, én nem megyek oda. Mert felismertem, hogy nem Isten küldte, hanem azért mondta rólam ezt a proféciát, mert fölbérette Tobiá és Szambalát. Manapság nagyon népszerű és gyakori, hogy emberek profétálnak és embereknek. És ez eddig a pontig még helytálló is. De azt mondja Isten ígéje, hogy ítéljétek meg. Hogy ennek megvan a kerete. Hogy 2-3 ember ezt ítélje meg, hogy valóban arról szól-e a történet? Testvéreim, ha ilyen helyzetekkel találkozunk, ne dőljünk be mindennek. Nagyon sok hamis proféta van. És ugyanazt csinálják, mint amit bekapcsolsz a tévébe az ezotérikus műsorban, hogy csak a jót és a szépet akarják elmondani. Nem a valóságot, nem az igazságot mondják el. Azt, amit hallani akarsz. Ne tévejedjünk, hanem Isten hangját halljuk meg, és ehhez elcsendesedésre, megüresedésre és alázatra van szükség, mint ahogy Nehémiásban megvolt ez. Nehémiás nem csinált abból kérdést, még akkor sem, hogyha azt kellett volna mérlegénél, hogy elteszik lábalól. Mert nem tartotta magát egy akkora fontos embernek. Ő Isten szolgájának tartotta magát. És tudta, hogy amíg Isten ügyét szolgálja, és azt képviseli, addig Isten vigyáz rá. És ez úgy igaz a mi életünkre, és a személyes életünkre is. Mitől akarták megóvni? A hiteltelenségtől. De Nehémiás azzal, hogy nemet mondott, ezzel vált hitelessé. Testvéreim, nagyon fontos, hogy vigyázzunk, hogy a személyes egyéni életünkben ne váljunk hiteltelenné. Azáltal, hogy olyan embereknek engedünk, akik hamis dolgokkal ámítanak bennünket. Azért bérelték föl, hogy félelemben így cselekedjem, és vétkezzem. És jusson ez eszünkbe, hogy vannak olyan emberek, vannak olyan üzenetek, amelyek arról szólnak, hogy vétkezzünk, hogy abba vigyenek bele bennünket. Zsarolások, érzelmi zsarolások, olyan beszédek, olyan akár társ, tehát különböző emberektől, akik csak azért mondanak valamit, hogy te roncsál, hibázzál. Isten nem ebben leli kedvét. Isten az az Isten, aki fölsegíti a gyengéket, az elesetteket. Lássuk meg ezt, és éljünk-e szerint. És egy imádsággal fejezi be Nehémiás, azt mondja, ne feledkezz meg Istenem Tobiának és Szambálatnak a tettéről, se Noadja profétanőről, se a többi profétáról, akik meg akartak félelmíteni engem. Azzal szeretném zárni, hogy amikor azt olvasuk, és elkészült a várfal, és meghallották ellenségeink, hogy elkészült, félni kezdték. Félelem szállta meg őket, mert megtudták, hogy ki az Isten. Ha te kiállod a próbákat, testvérem, és hűséges vagy az elhívásodhoz, a szolgálatban hűséges vagy, akkor biztos, hogy el fog tenni egy bizonyos idő. De a hitelességed megmarad, és a körülötted lévő emberek, a környezeted felismeri az Istent, és féli az Istent. Hadd kívánjam, hogy legyen ez így, és azok, akik pedig részt vesznek a cselszövésben, azok pedig a saját tetteik által meg lesznek ítélve. Erről tanúskodik nem csak itt az ige, hanem a Jelenések könyvében is. Építsen az Úr bennünket, és kívánom azt, hogy egyen-egyenként is épüljön a mi lelki házunk. De ne felejtsük el, hogy nem véletlenül vagyunk itt együtt. És zárásként, aktualitásként, mivel van egy aktuális kérdésünk, a lelkipásztor keresés. Testvéreim, hadd mondjam azt, hogy én azt értettem meg ebből az ígéből, hogy nem az a cél, hogy lelkipásztora legyen egy gyülekezetnek. A cél az, hogy a várfal épüljön, és erről sose feledkezzünk meg. Amen.